Isten igéjét Eszter könyvének a harmadik fejezetéből olvasom. Eszter könyvét múlt héten kezdtük el. Krisztus előtt az 5. században játszódik mindez a Bibliában Ahasvéros király, Perzsia uralkodója, akit a történelemből Szerxész néven ismerünk. Abban az időszakban vagyunk, amikor a babiloni fogságból, ami babiloni birodalmat, a Perzsa birodalom vált fel, a zsidó népnek a nagyobb része már hazatért Júdába és Jeruzsálembe, de egy része ott maradt, és szétszórtságban él a zsidóság a Perzsa birodalom területén. És az első két fejezetben arról olvastunk, hogy Ahasvérus vagy Szerxész király egy hatalmas nagy ünnepet tart, amelynek a végén egy hétnapos lakoma van a vezető embereivel, és erre a csak férfiak által megült ünnepre avval tenni fel a koronát, hogy behívatja a feleségét, Vastit, aki gyönyörű és megmutatja ezt. Vasti azonban valamilyen különös okból fogva nem engedelmeskedik a királynak, teljes felháborodás, felfordulás a birodalomban, Vasti letétetik a királynői tisztről, és utána egy hosszú keresés folyamán egy Eszter nevű zsidó, aki titkolja a zsidóságát, lesz Ahasvérosnak a felesége. Szerepel még Mordokáj, Eszternek a gyámja, mert árva volt, unokatestvére is gyámja, aki szintén ott van az udvarban. És tulajdonképpen, ha így olvasok a történetet, fogalmunk sincs, hogy hova vezet ez, mert ez még csak a bevezető volt, miköze ennek Isten népe történetéhez. Úgyhogy itt folytatjuk ma a harmadik fejezetet olvasva. Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvéros király az agági Hámánt, Hammedátá fiát, és feljebb tétette a székét a körülötte lévő összes vezető emberénél. A király összes udvari emberei, akik a királyi udvarban voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokáj azonban nem hajtott térdet, és nem borult le. Ezért a király udvari emberei, akik a királyi udvarban voltak, megkérdezték Mordokájt: miért szeged meg a király parancsát? Napról napra ezt mondogatták neki, de ő nem törődött velük. Ezért jelentették Hámánnak, hogy lássák, helytálló-e Mordokáj védekezése, mert arra hivatkozott előttük, hogy zsidó. Amikor Hámán is látta, hogy Mordokáj nem hajt térdet, és nem borul le előtte, elöntötte Hámánt a méreg. De kevésnek tartotta, hogy csak Mordokájra emeljen kezet, mert megmondták neki, hogy Mordokáj melyik népből való. Ezért arra törekedett Hámán, hogy Mordokájjal együtt minden zsidót kipusztítson Ahasvéros egész birodalmából. Ahasvéros király uralkodása 12. évének első hónapjában, a Niszán hónapban púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt napról napra és hónapról hónapra, a 12. hónapig, az Adár hónapig. Akkor ezt mondta Hámán Ahasvéros királynak: van egy nép, amely elszórtan és elkülönülten él a népek között birodalmad minden tartományában. Törvényei különböznek minden más népétől, és a király törvényeit sem tartják meg. Nem helyes, hogy nyugton hagyja őket a király. Ha a király jónak látja, adja írásba, hogy el kell pusztítani őket. Én pedig 10 000 talentum ezüstöt mérek ki a tisztviselők kezébe, hogy vigyék a királyi kincstárba. Ekkor a király lehúzta kezéről a pecsétgyűrűt, és az agági Hámánnak, Hammedetá fiának, a zsidók ellenségének adta. Majd ezt mondta Hámánnak a király: az ezüst maradjon a tiéd, a néppel pedig tedd, amit jónak látsz. Az első hónap 13. napján hivatták a királyi írnokokat, és megirattak mindent Hámán parancsa szerint a király kormányzóinak, az egyes tartományok helytartóinak, az egyes népek vezetőinek, minden tartománynak a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Ahasvéros király nevében készült az írás, és a király gyűrűjével pecsételték le. Elküldték a levelet futárokkal valamennyi királyi tartományba, hogy egyetlen napon, a 12. hónap, vagyis az Adár hónap 13-án pusztítsanak el gyilkoljanak le, és semmisítsenek meg minden zsidót, ifjakat és öregeket, gyermekeket és nőket egyaránt, vagyonukat pedig zsákmányolják el. Az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen azon a napon. A futárok sietve útnak indultak a király parancsával, Susán várában pedig kihirdették a törvényt. Miközben a király és Hámán leültek inni, Susán városában riadalom támadt. Eszter könyve különös, hiszen először azért, mert egyszer sem hangzik el benne Isten neve. Eszter könyvében egyszer sem történik utalás imádságra, Istenre fordulásra, hitre. Eszter könyve olyan, mintha Isten nem lenne jelen ebben a történetben, mintha Isten csendesen visszavonult volna a népétől. Másodszor Eszter könyve talán különös azért is, mert ehhez egy olyan ünnep kapcsolódik, ami a zsidók jellegzetes ünnepe, a Purim. Mordokáj, Eszter, Ahasvéros és Hámán történetének egyik oldalról a lényege, hogy megmagyarázza, hogy mi is az a Purim, mi ez az ünnep, ami ebből a szóból nyeri az értelmét, amivel itt találkoztunk, erre majd utalok, amikor púrt, azaz sorsot vetettek, hogy melyik nap legyen a zsidók kiirtása. És ezért Purim az az ünnep, aminek a lényege az igazi öröm, az evés és az ivás. A rabbik szerint mértéktelenül kell inni. Annyit kell inni Purimon, amikor valaki meg se tudja már különböztetni Mordokáj és Hámán nevét. Ez az igazi életnek az ünnepe, a mai napig. Örvendezés a közösség léte felett. Purim egy olyan ünnep, amit a mai napig a legkarakterisztikusabban zsidó ünnepnek tekintenek. Miért? Azért, mert abból fakad a Purim, és avval birkózik a könyv, hogy mit jelent zsidónak lenni egy idegen kultúrában? Mit jelent zsidónak lenni a világban? Miért és hogyan okoz ez zavart a különféle hatalmak számára? Hogyan menekül meg ez a közösség a léte ellentörő ellenség tőrétől? És Eszter könyve mindezt nem kevés iróniával mondja el. Sok helyen lehet mosolyogni majd, meg már lehetett eddig is, ahogy ez kibontakozik előttünk. Ahogy múlt héten is hallottuk, hogyan kerül ez a könyv a Bibliába? Mit mond ez nekünk ma Isten népének, az egyháznak? És a párhuzam és a kapcsolódási pont nekünk Jézus követőinek nyilvánvaló kell, hogy legyen, hiszen mi az a lelki Izrael vagyunk, akik Jézusban beoltattunk Izraelbe, a zsidóságba. És ez a történet ezért a mi történetünk is, sokféle módon a mi történetünk. De ha most csak azt nézzük a mai szakasz kapcsán, hogy a kérdés, hogy mit jelent egy ellenséges világban élni, az a mi kérdésünk is. A kérdés, hogy mit jelent szétszóratásban élni, mint egy nép, Isten népe, különféle nemzetek, kultúrák, hatalmak között, az a mi kérdésünk is. Az ünnep, hogy élünk, az lehetne a mi ünnepünk is. És ez még akkor is így van, ha nem ritkán éppen Jézus neve mögé bújva jelentek meg a hámánok a történelem színpadán, amikor Jézus nevében jelentek meg a hámánok, hogy kiirtsák Istennek a népét. Mert a sátánnak nem csak nyílt ügynökei vannak, mint Hámán, hanem alkalmanként hamis Krisztusai is. A mai szakasznak az üzenete így foglalható össze: ébredjünk fel, hiszen Isten népe gyűlöletet vált ki a világból. Ébredjünk fel, Isten népe gyűlöletet vált ki a világból. És ezt a következő módon szeretnénk körbejárni. Az első, hogy de hát lehet a hitnek ellensége. A második, hogy ki vagy mi a hitnek az ellensége. És a harmadik, hogy akkor mire hív ez bennünket konkrétan? Gazdagréti gyülekezetet ma. Lehet-e a hitnek ellensége? Azt mondtam, mint egy tétel, hogy ébredjünk fel és nézzünk szembe azzal a valósággal, hogy Isten népe gyűlöletet vált ki a világból. Természet szerint és szükségszerűen. ebben a történetben, amit most felolvastunk, ez jelenik meg leplezetlenül. Miután Eszter, Mordókáj unokatestvére, a király felesége lesz, nem tudjuk, hogy mi ennek a jelentősége. De azt tudjuk, hogy a harmadik fejezetben valami megváltozik. Egyszer csak egy újabb főszereplő lép a színre. Megjelenik Hámán, és megjelenik vele egy démoni terv a zsidók kiirtására. Mert Isten népe gyűlöletet vált ki a világból. És tudom, hogy sokan tiltakoznak ez ellen. Egy ilyen általános érvényű kijelentés ellen. És tudom, hogy már ebben a pillanatban mellé tesszük a feltételeinket, amelyek korlátozzák ezt a kijelentést. Nem lenne jobb azt mondani, hogy Isten népe gyűlöletet, vagy hát mondjuk inkább ellenszenvet. Ellenszenvet válthat ki a világból akkor, amikor. És valahogy befejezzük ezt. És ez így igaz, csak nem a teljes igazság. Vagy... mert elvesztük a kijelentésnek az általános voltát, mert az a súlya, vagy mi van, ha azt mondjuk, hogy Isten népe gyűlöletet válthat ki a világból, illetve csak azokból, akik amúgy is primitívek és gyűlöletre hajlamosak, nem? És akkor már mindjárt nem olyan súlyos ez. Igen, Isten népe felbosszant néha másokat, de hát nézzen már magára, nem? De azt állítani, és így ezt el tudja fogadni szinte minden ember, de azt állítani, hogy Isten népe gyűlöletet vált ki a világból, ez nagyon erős. Minden porcikánk valami belülről tiltakozik. Miért? Vannak, akik azért tiltakoznak, mert naivak. Akár keresztények, akár jóérzésű, jóhiszemű, bár magukat Krisztus követőinek nem valló emberek, akik azt gondolják, hogy tehát nem a szeretet vallása a kereszténység. Hát nem úgy van, hogy mindannyiunkban legbelül a jó van, szeretet van, és ez szeretetet és békességet hív elő másokból. Ha valóban ezt a szeretetet éljük meg, ami a keresztény hit lényege, amely szeretetet Jézus is megélt, fel is áldozta magát, nem az a magától értetődő, nem az a természetes, hogy szeretettel viszonyulnak Isten népéhez, és hát amikor nem, akkor ott valami félrement. Amikor nem így történik, akkor figyeljetek, nem bennünk van a hiba. Nem Isten népében van a hiba, ha nem szeretik Isten népét. És mondjuk ki, bennünk van hiba bőségesen. Hogy ne lenne? De ne keverjük össze a dolgokat, ideje felébredni ebből a naivitásból. A dolgok természetes állása nem az, hogy a világ szereti Isten népét és Istent, akit ez a közösség képvisel. Azért fontos ebben szembenézni, mert ha rossz a lelki ismeretünk, tudnélik, hogy magunk miatt nem szeretnek bennünket, akkor abban a pillanatban szeretni fog a világ. Akkor abban a pillanatban szeretni fog a világ, mert annak a kultúrának, amely lényegében Isten nélkül szerveződik, formálja meg magát, amiben élünk, annak nagyon jól jön egy olyan Isten népe, amelyet felhasználhat a saját céljaira. Azt szereti. És gondold végig, ha lelkiismeret furdalása van Isten népének, miért nem szeretnek minket, biztos bennünk van a hiba, akkor mindent meg fog tenni azért, hogy szeressék és megfeleljen ebben a világban. És ebben a pillanatban a világ írja az ágendát. Ő mondja meg, hogy mit higgyünk, hogy mit gondoljunk, hogy mihez igazodjunk. És nagyon-nagyon fog szeretni. Tudjátok, hogy pillanatok alatt be tudnak kerülni a gazdagréti gyülekezet az újságokba, a különben ellenségesnek mondott sajtóba, úgy, hogy a tenyerükön hordoznának bennünket, és úgy ettetnének bennünket. Elhiszitek? Csak ki kellene szolgálni bármilyen politikai elvárást. És abban a pillanatban nagyon szeretnének. Például meghirdetnénk, hogy mi támogatjuk a homoszexuális emberek házasságát. Nagyon szeretnének. És kérem, senki ne csavarja ki a szavaim. Hiszem, hogy Isten Jézus Krisztusban szereti és megváltotta a homoszexuális beállítottságú embereket is. És ez mit jelent egy gyülekezet gyakorlatában, arról szeretnék valamikor talán beszélni nem sokára. De most csak a példaképpen mondom, hogy értsük. Bizonyos időkben bizonyos állásfoglalását tennénk, és tapsolna a világ Isten népének, értitek? Mert értened kell, hogy hogyan működik ez, miközben tudjuk, hogy csomószor kivívhatjuk mi a vétkeinkkel a világ haragját, de ne keverjük össze a dolgokat. Értenünk kell, hogy hogyan működik a világ. Kritizál és mocskol, ha szembe megyünk vele. Azért, hogy lelkiismeret furdalást keltsen, majd pedig a saját szolgálatává állítson. Igen, Isten népe gyűlöletet vált ki a világból. Hámán története, ennek a története. És ha szeretnéd érteni, mi az igazi ok, akkor így fogalmazza ezt meg Eugene Peterson Eszter könyvével kapcsolatban. Érdemes a szavait, hogy végengedni magunkon. Azt mondja, furcsának tűnik, hogy Isten valóságának a tudata, sőt, akár Isten népe jelenlétének a tudata, a legrosszabbat hozza ki bizonyos emberekből. Isten minden jóságnak, áldásnak és örömnek a forrása, alkalmanként a kegyetlenség, bántalmazás és gonoszság szinte elképzelhetetlen cselekedeteinek lesz ürügyévé. Hosszú történelme van emberek meggyilkolásának, pusztán azért, mert úgy tekintik őket, mint akik az élő Istenre emlékeztetnek, az ő képviselői. Mintha az Istent dicsőítő emberek elpusztítása által Istentől magától is meg lehetne szabadulni. És ha ez nem elég, és ami sokkal fontosabb ennél, amit a lekcióban olvastunk, Jézus egészen általános és nem feltételes kijelentésként ezt mondja, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók lennétek, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket ebből a világból. Azért gyűlölt titeket a világ. Semmi komment, semmi feltétel, semmilyen, hogy mert bűnösök vagytok, semmilyen, hogy mert a világnak egy része buta vagy primitív, és azért gyűlöl, semmi. Természetes alaphelyzet. Hámán ennek egy megjelenése a történelem színpadán. Lehet-e ellensége a hitnek? Lehet-e olyan, hogy nincs ellensége a hitnek? Akkor másodszor, mi vagy ki a hit ellensége? És a válasz olyan egyértelmű. Hát Hámán. De a válasz mégsem egyértelmű. Mert ott, ahol egy emberben nem pusztán személyes bosszú, hanem egy egész nép kiirtására vonatkozó szisztematikus terv születik, ott többről van szó. És ezt látnunk kell. Az első dolog, hogy lássuk ennek az ellenségességnek, gyűlöletnek és gonoszságnak az abszurd voltát. Teljesen abszurd. Abszurd Hámán felemeltetése a magas udvari tisztségbe ebbe a történetben. Az előző fejezet legvégén azt olvassuk, hogy a zsidó Mordokáj leleplezett egy összeesküvést Ahasvéros király ellen. Megmondja Eszternek, Eszter bejelenti, és ezért az összeesküvés meghiúsul. Felírják a krónikákba, és nagyon érdekes, Mordokáj várhatna valamiféle kitüntetést egy korabeli udvarban, egy ilyen helyzetben, nem történik semmi. De semmi nem véletlen, elő fog jönni ez a történet. Néhány fejezettel most így mondom később. De semmi nyoma nincs annak, hogy őt felemelnék. Viszont váratlanul a semmiből megjelenik egy új szereplő, aki a második ember lesz a király után. Hámán a gonosz valósága váratlanul lép színre. Abszurd, nem? Másodszor abszurd Hámán reakciója, amikor meghallja az udvari emberektől, hogy Mordokáj arra hivatkozva nem borul le előtte, hogy zsidó. Mert azt olvasok, hogy amikor ezt meghallja, elöntötte a méreg, és ez rendben van, ez még lehetne egy büszke és hiú ember reakciója, nem? Személyes bosszú. Mi az, hogy engem nem tisztelnek? Elönt a méreg, felrobban, megöli Mordokájt. Ez még szörnyű, de oké.
De mi vezetett oda, hogy ezt olvassuk, hogy de kevésnek tartotta, hogy csak Mordokájra emeljen kezet, ezért arra törekedett Hámán, hogy Mordokájjal együtt minden zsidót kipusztítson Ahasvérus egész birodalmából. Mi a magyarázata egy ilyen démoni tervnek Isten népe ellen? Nincs magyarázat. Majd látjuk, hogy valami van, de még sincs. Továbbá abszurd, abszolút, hogy Ahasvéros minden kérdés nélkül, még csak a nép nevét se kérdezi meg, és mondja meg neki Hámán, minden kérdés nélkül Hámán kezébe adja a zsidókat. A mozdulat, amelyel átadja Hámánnak a hitelesítésre való pecsétgyűrűt, és ezzel minden hatalmat, valamint a mondat, amit ehhez hozzáragaszt, az kísérteties. Az ezüst, amit Hámán felajánl, mert sokba kerül egy ilyen művelet. Az ezüst maradjon a tiéd, a néppel pedig tegyél, amit jónak látsz. Felelős uralkodó. És mindeközben tudjuk a történelemből, hogy amilyen abszurd ez a viselkedés, annyira valóságos. Annyira valóságos volt egykor, annyira valóságos ma a világban sok helyen. Amikor a hatalom egy könnyed mozdulattal írja alá Isten népe közösségeinek halálos ítéletét. Értitek, a gonoszság, mivel több, mint emberi, gyakran teljesen megmagyarázhatatlan. És végezetül van itt még egy abszurd elem, Hámán tervében a púr, a sors, sorsvetés. Mert a babonás cselekedet mögött az van, hogy melyik lesz az a nap, ami ugye az isteneknek a legjobban tetszik, ami a legszerencsésebbé, a legsikeresebbé teszi a tervet. Ez van a sorsvetés mögött, hogy hogyan hívjuk segítségül a valamiféle isteneket, hogy sikeres, szerencsés és tökéletes legyen a terv. Melyik napon kell ezt elvégezni? Aztán lehet, hogy itt a babonás cselekedet mögött mégis felsejlik a gondviselés, mert az első hónapban vagyunk, amikor a sorsvetés történik, végigmennek a napokon, és a 12. hónap 13. napjára esik a sors. Időt kapnak Isten népe. Szóval ki vagy mi a hite ellenség? Azt látjuk, hogy először is az ellenségesség és a gonoszság abszurd. Másodszor azt szeretném, hogy lássuk, hogy ez a gonoszság, ez strukturális, ez rendszerszerű. És ez nagyon fontos. Először nézzük meg, hogy mi az, ami Hámán gyűlöletéből, annak a mélyebb rétegeiből megismerhető. Hogy honnan jön ez? És kiderül, hogy Hámán agági, mondja így a Szentíró, azaz valószínű Agágnak, Amálek királyának a leszármazottja. És akkor egyszer csak itt vagyunk egy olyan ellenségeskedésben, amely évszázadok óta tart. Izrael és Amálek között ősi ellenségeskedés volt, abban az értelemben, hogy Amálek kezdettől fogva el akarta pusztítani Izraelt. Amálek rátámadt Izraelre a pusztai vándorlás idején. Értitek, nem nép még. Nincs hazájuk, nincs otthonuk, kiszabadultak Egyiptomból, mennek a pusztában, a sivatagban, Isten gondoskodik róluk, és mennének be arra a földre, amit Isten ígér nekik, és Amálek keresztbe áll, és el akarja pusztítani, hadd mondjam így, még az embrióban ezt a népet, amelyet Isten megváltott. Aztán utána Isten emlékezteti Izraelt Amáleknek erre az ős ellenségességére és istentelenségére a Mózes 5. könyvében. El kell veszíteni. Mindig ott lesz, hogy keresztbe tegyem. Aztán pár évszázaddal később a királyság idején Saulnak Amálekkel szemben kell háborút vívnia, akkor király Agág. És Isten azt mondja Saulnak, hogy ki kell pusztítani őket és mindenüket, és Saul megkíméri az életét a győztes háborúban, és azért, mert begyűjtik Amáleknek a tulajdonát, a vagyonát maguknak. És Isten ott ítéletet mond a proféta által Saulra. Na, ennek a történetnek a leszármazottja Hámán. Mindezek fényében kell látni a zsidó nép iránti gyűlöletét, hogy a bűn az rendszerszerű, az nem csak egyéni mindig. Figyeljetek, a bűn nem mindig az, hogy én mit döntök, vagy én mit nem döntök. A bűn az a rendszerekbe eszi be magát. A második dolog ennek az ellenségességedések, egy második oldala az, hogy a démoni terv visszavonhatatlanul beiratik a perzsák törvényébe. Törvényé lesz. Részesedett az egész kormányzati rendszernek. Ez hangsúlyoz a szöveg. Ha elolvassátok, nagyon pontosan leírja a Szentíró. A királyi írnikok leírják a szöveget Hámán parancsa szerint. Beindul a kormányzati kommunikáció. Minden tartomány vezetőjének elküldik. Mindenkinek a saját nyelvén, állami struktúrák, állami kommunikáció bevonva. Futárokkal jutatják célba. Figyeljetek erre a mondatra, törvénybe foglaltatik, hogy idézem, adárhónap 13-án pusztítsanak el, gyilkoljanak le, és semmisítsenek meg minden zsidót, ifjakat és öregeket, gyerekeket és nőket egyaránt, vagyonuk pedig legyen szabad prédává. Törvény. Ez az a helyzet, amikor a bűn, az Isten népe iránti ellenségesség, a gonoszság egy államhatalom részévé lesz. És azért fontos ez, mert a strukturális gonoszságra csak strukturális válasz adható. Azt fogjuk majd látni, valahogy meg kell változtatni a törvényt. És közben ennek a másik oldala mégis lelki, szellemi és megfoghatatlan, hogy ahogy mondtam, Hámán és Amálek többet testesítenek meg, mint Izrael egy törzsi ellenségét. Amálek, aki mindig rátör Izraelre, több, mint egy katonai ellenfél. Amálek Isten útjainak, Isten szándékainak az ellensége. Nem egy nép, pusztán. Amálek egy akarat, amely Isten uralmának erőteljes és visszavonhatatlan ellensége. Csak kérdés, hogy ki vagy mi a hite ellensége? Hát persze, Hámán, nem ilyen egyszerű. Nem egy megbántott ember áll előttünk pusztán, de benne van egy ember, egy hatalmas ember megbántottsága. Hanem azok az erők vannak itt, amelyek nem bírják elviselni Isten valóságát. Azok az erők, amelyek bevonnak személyes bántottságba, ellenségeskedésbe, bevonják az ideológiai magyarázatokat, bevonják a politikai struktúrákat, és közben mélyen démoniak és Isten ellenesek. Több, mint Hámán. Kimondjam, több, mint Hitler. Több, mint az iszlám állam. Sokkal, sokkal több. Mert a probléma gyökere nem kulturális vagy vallási elkülönülés. Nem. Miből indul ez az egész? Teológiailag felforgató viselkedésből. Mordokáj azonban nem hajtott térdet, és nem borult le. Miért? Elgondolkodnál ezen? Miért? Mordokáj nem hajtott térdet, és nem borult le. Mert megvan írva. Az Urat a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ez teológiai kérdés, nem kultúra, nem politika, hanem ahol az egyetlen Istent imádják, ott a sötétség erői feltámadnak. Mire hív ez minket ma? Mivel nem csak egyénekhez szólok, hanem gyülekezethez, ezért olyanok is elhangoznak, amit talán többen, akik nem a gyülekezetnek egy hosszabb ideje tagjaink, kevésbé értenek. Egy éve, emlékezzetek, egy éve hangzott el közöttünk az Efézusi levél kapcsán, hogy háború van. Emlékszik még valaki? Háború van. Heteken keresztül a gonosz elleni harcról, a sátán stratégiáiról, és a lelki fegyverzetről hallottunk. Amikor azon gondolkodtam, hogy mit jelent ez a történet a gazdagréti gyülekezetnek, mi az, amit a Szentlélek mondani akar nekünk ma, akkor ez jött elém. Emlékeztetés. Háború van. Találtam egy nagyon jó idézetet. A kullancs terjesztette agyvelő gyulladás elleni oltásról. A védettség kialakításához két alapoltás szükséges, egy-három hónap időközzel, melyet 9-12 hónap múlva emlékeztető oltás követ. A védőhatás hosszú távú fenntartására 3-5 évenként egy újabb emlékeztető oltás szükséges. Az oltási sorozatot a hideg időszakban kell elkezdeni. A hideg évszakban tavaly elkezdtük. Komolyra fordítva a szót, érted? Ez a történet, ha Isten hozta elénk, emlékeztető oltás. Háború van. Ne legyünk naívak, ne legyünk gyengék, mert valaki azért tör az életünkre, a létünkre, mert Istenhez tartozunk Jézus Krisztusban. Van ellenség, súlyos a fenyegetettség, komoly a veszély. És ez az ellenség néha nyíltan támad, mint Hámán. Ó, de máskor, sokkal inkább leplezett és burkolt formában. Ébredjünk fel. És ha valaki azt gondolná, hogy felesleges ez a drámai hangvétel, Hadd legyek annyira konkrét, amennyire lehetek ezen a helyen, amennyire lehetek nyilvánosan. Számos olyan nyomorúság, számos olyan bűnes pusztulás van ma körülöttünk és közöttünk, amelyeknek az egyik oka az, hogy elaludtunk. Mert ha komolyan vetted volna, amit hallottál egy éve, ha élted volna, hogy mit jelent felvenni a lelki fegyverzeted, ha megálltál volna a gonoszszal szembe, akkor nem jutottál volna abba a csapdába, abba a kelepcébe, ahova jutottál, és ahol most találod magad. Emlékeztető. Nem azért, hogy kárhoztatást keltsem, hanem azért, hogy felébredjünk. Mert nem vetted komolyan, hogy valaki Isten népe elpusztítására tör. Hol vannak ezek az erők? Hol vannak azok az erők, amelyek ma inkább burkolt formában a mi kontextusunkban, a világban nem burkolt, Isten népe ellen törnek? Ahol az ideológiai, a politikai, és most nem a kormányzatról beszélek, a magyar kormányzatról, az ideológiai, a politikai, az erkölcsi és a személyes szellemi dimenziók összekapaszkodnak. Többször mondtam már, meggyőződésem, hogy a nyugati világban az egyik olyan terület, ahol a gonosz felőről bennünket a házasság, a család, a szexualitás területe. Ez nem egyéni kérdés. Ez a társadalom alapja. Mert ez megjelenik pusztító Isten rendjét eltorzító ideológiákban. Halljuk mindennapi szinten, ó, hát csak boldog légy, ó, hát nem olyan nagy ügy ez. És a legkülönfélebb módokon járja-járja az agyunkat. Megjelenik politikai, még egyszer nem nagy politikai különféle dolgokban, amelyek elindulnak az egész gender ideológiával és mindennel. Megjelenik erkölcseiben, körülnézel, és nincs olyan bolond, aki hűséges a házastársához lassan. És amikor ez szépen elkezdi megdarálni, megőrölni az alapvető ellenálló képességedet, az értelmedet, hogy mi az igazság, az érzelmeidet, hogy mi vesz körül, amikor elég jól legyengít, nincs emlékeztető oltás, nem ismerted fel, hogy ez az ördögnek a hatalma, akkor megjelenik valóságosan, és kitett vagy, és sebezhető vagy. És ha Isten népében ugyanúgy terjed, ugyanúgy van házasságtörés, mint a világban, és ha Isten népében ugyanolyan könnyen történik válás, mint a világban, ha Isten népében ugyanolyan könnyen elveszítünk egy gyermeket, még mielőtt megszületett volna, mint a világban, akkor hogyan vagyunk mi Isten népe, és ki az, aki felőrli az életünket, aki az életünkre tör? Mit mond ez a Jézus Krisztus megváltásáról és szabadításáról közöttünk? Szavak? Bizsergető érzések néha a szívünkben? Ezért legyetek éberek, bocsássatok meg egymásnak, valljátok meg egymásnak a bűneiteket, a kísértéseket. Térjetek meg minden ánokságból és minden hamisságból, mert nem csak a te életed kerül kútba, hanem a családodé és a gyülekezeté is. Ezért mondja Pál, aki áll, vigyázzon el, ne essék, ébredjünk fel. A másik ilyen terület, hogy a világ elaltat folyamatosan, és azt mondja, hogy szabad vagy mindenre. Szabad vagy mindenre, csak azt nem teszi alá mellé, amit Pál mellé tesz. Szabad vagy mindenre, de nem minden használ. És jogod van mindenhez. Szabad vagy mindenre, jogod van mindenhez. Az élet belőled indul ki, és hozzád tér vissza. És az egész életnek egyetlen egy értelme van, hogy ami belőlem kiindul és hozzám tér vissza, én magam a magam valóságában, hogyan teljesedek ki, vagy hogyan találom az örömemet, vagy hogyan találom az értelmemet, minden az én. Ez egy ideológia, ez egy életritmus, ez egy értékrend, ez meghatározza a pénzünk, az időnk beosztását. Minden csak én. És tudom, ebben a légkörben még csak kimondani is, hogy de mi Isten törvénye, mi Isten rendje, hát hagyjuk már az ilyen elnyomó szövegeket, hát akkor hogy fogok én kibontakozni? Nem, ez élet, Ezzé lett ebben a légkörben. Isten szava, Isten igéje, Isten rendje. Úgy jelenik meg Isten rendje, mint ami gonosz, ami kirekesztő, ami el akarja venni a boldogságát, ami felül akarja írni, hogy mindennek én vagyok a célja. És igen, Isten ezt akarja. De nem azért, mert Isten gonosz, ébredjünk fel. Az ellenséged mondja, hogy Isten gonosz, de az ellenséged a gonosz. És nem azért akarja ezt Isten, mert ő kirekesztő, mert az ellenséged az, aki ki akar téged rekeszteni az Istennel való közösségedből. És nem azért mondja Isten ezt, mert ő elnyomó, mert nem Isten nyom el, hanem az ellenséged fog téged a szabad vagy ígéretével totális elnyomásba taszítani. És ezért azt mondja a Szentlélek nekünk, hogy ébredjünk fel. És azt szeretném el mellé tenni, hogy akárhol találod magad most ebben a történetben, ne engedd a gonosznak, hogy azt mondja, már úgyis késő. Ébredjünk fel, mert még nem késő. Lehet, hogy romok már vannak körülötted. Lehet, hogy úgy látod, hogy bizonyos dolgok helyrehozhatatlanok, igen. De mégis szeretnék örömhírt hirdetni. Nem késő. Amíg itt vagy, amíg élsz, amíg vagy, addig nem késő. Az egész világ minden gyűlölete összefogott Jézus ellen, és látszólag győzelmet aratott felette. Miközben a király és Hámán leültek inni, kocintanak Susán városában riadalom támadt. Érted? Amikor Jézus kireheri a lelkét, az ördög kocint, és a népben riadalom van. Tökéletes a kép. A sötétség erői kocintanak, mert már elvesztél, az emberek még megrémülnek, de ne feledd, Eszter 3. Egy állomás a történetben, amelynek a vége Purim. Ami Purim kirobbanó ünnepe fele vezet. Jézus gyűlölete és elpusztítása egy állomás a történetben, amely végül húsvét kirobbanó győzelméhez vezet. A gyűlölet, az ellenségesség, a támadás, amely Isten miatt ér bennünket, egy állomás, amely Krisztus megváltó munkája miatt visszafordíthatatlanul és ellenállhatatlanul a szabadulásra visz. Ezért, ha elestél, felállhatsz. Ha vétkeztél, megtérhetsz. Ha a gonosznak fogjává lettél az értelmedben, a szívedben, Krisztusban így leomlik rólad a lánc. Ha összetörtél, reménykedhetsz. Ha hűtlen lettél, és legszívesebben leköpnéd magad, vagy magad rekesztenéd ki magad Isten szeretetéből, nem kell tenned. Nincs vége a történetnek. A harc valóságos, de a kimenetele nem kérdéses. Jézus Krisztus győzött. Amen. Imádkozzunk. Szentlélek Isten, aki egészen konkrétá és gyakorlativá teszed számunkra, hogy mit jelent külön-külön is megállnunk a gonosz ellen való harcban, a jelen helyzetben, ruház fel bennünket szent lelked, Szentlélek erővel, hatalommal, hittel és reménységgel, hogy megálljunk az Úr Jézus Krisztusban. És így imádkozunk gyülekezetünkért is. Kérünk, őrizd meg bennünket, tartsd meg a Krisztusban való egységet. Adj felelősséget, szeretetet és törődést egymás iránt, hogy kiki ne csak a saját maga dolgát nézze, hanem így tudjunk felelősen viszonyulni egymáshoz, lehajolva a gyengékért, az elesettekért, támogatva a megfáradtakat, könyörögve és imádkozva egymásért, szeretettel intve és bátorítva egymást. Kérünk munkád
legmélyebb gyógyító és szabadító munkáidat közöttünk, olyan módon, ahogy azt csak te tudod munkálni, de tetted már eddig is, és hiszük, hogy tenni fogod a jövőben is. Imádkozunk azokért, akik szívében veszteség van, akár elvesztettek valakit, akit nagyon szerettek, akár valami más nagy veszteség érte őket. A pártfogó, a Szentlélek, akiről Jézus beszélt, jöjjön el, hogy ne legyenek árvák, ne legyenek magányosak, hanem a lélek közössége erősítse, bátorítsa és vigasztalja őket. Imádkozunk keresztjén testvéreinkért szerte a világban, akik egészen nyíltan találkoznak azokkal az erőkkel, amelyek ki akarják őket írtani. Imádkozunk az üldözöttekért, a börtönben lévőkért, a menekülésben lévőkért. Imádkozunk azért, hogy adjál nekik erőt, tartsd meg őket a benned való hitben. Emlékeztess bennünket az ő értük való imádságra, és ezáltal is mélyítsd és tisztázd bennünk, hogy mit jelent, hogy te hozzád tartozunk, Úr Jézus Krisztus, akit gyűlöl a világ. Add nekünk a nagy ünnepnek az előízét újra és újra, amikor összegyűlünk, annak bizonyosságát, hogy győztél, hogy ebből a győzelemből nem szakíthat ki bennünket semmi, és egy napon veled együtt leszünk ebben a hatalmas nagy ünnepben, amely erőt ad, amely betölt, amely beteljesít. Így kérünk, áld meg a mi következő óráinkat, napjainkat, hetünket, tanítva bennünket szent lelked által, hogy mit jelent ez az ige a számunkra a mindennapokban. Mindezt az Úr Jézus nevében kérjük, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.